Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban, évadnak a derekán, a propaganda témájáról beszélgetünk. Most informatikai, mesterséges intelligencia oldalról vizsgáljuk, adatokról, adatpontokról már beszélgettünk egy adásban Keserű Júliával, de most egy picit más részét fogjuk meg ennek a dolognak. Galambos Tamást hívtam vendégül, a Kognitúdópontai társalapítóját, mesterséges intelligencia szakértőt, vállalati tanácsadót, szervusz!
Szervusz, Karné, köszönöm a meghívást!
Sokat hallottunk erről, sokat használtuk ezt a big data kifejezést, most már azt gondolom, hogy kevesebbet halljuk, pedig hát valószínűleg ezek az adatok ugyanúgy ott vannak a világban, és ugyanúgy használjuk. Picit a fókuszunk inkább most a mesterséges intelligenciára került, de azt gondolom, hogy ugyanúgy adatokból, adatpontokból dolgozik a mesterséges intelligencia is, mint amikor még a big datának hívtuk ezt a jelenséget. Miben hoz ezen a téren új minőséget, hogy látod az AI?
Én azt gondolom, hogy továbbra is nagyon fontos a big data a mai világban. A nagy különbség az, hogy mindig úgy gondoltunk a big datára, mint amire nincs lehetőségünk igazából feldolgozni, hiszen a humán kapacitás gyakorlatilag nem elegendő ahhoz, hogy minden nagy adatot feldolgozzunk, és ebben hoz egy egészen újfajta szintet a mesterséges intelligencia, hiszen egy olyan kapacitás bővülést okoz, ami már nem számítógépes kapacitást, hanem nyelvi kapacitást jelent, tehát azt jelenti, hogy föl tudja dolgozni olyan szinten azokat a szövegeket, strukturáltan adatokat, amivel dolgozik mondjuk egy vállalat, amire eddig egy ember képtelen volt.
Tehát ez akkor a nyelvi korpusz, tehát az, hogy ilyen nagyon sok szöveget is tud kezelni, ez a fő különbség, és nem csak adatokat?
A strukturálatlanság szerintem az, ami igazából a nagy jelentősége a nagy nyelvi modelleknek. Most, ha egy cég életét nézzük, akkor például ugye ott vannak adatbázisok, amiben eddig is dolgozott egy csomó szoftver, viszont most bejönnek a képbe az e-mailek, bejönnek a képbe a meetingek, bejönnek a képbe mondjuk a tulajdonosnak a fejében levő olyan gondolatok, amiket mondjuk az autóban hazafele menet elmond, és rámond mondjuk a telefonjára is felvesz. Tehát egyszerűen olyan strukturáltlan adatmennyiség, ahol nem kell első körben konzisztenciával foglalkoznunk, mert ez az, amit helyettünk megold a mesterséges intelligencia.
És mi az a rengetegféle output van nyilván, tehát hogy nagyon sokféle dologra használható, de mondjuk mi az, ami egy kézenfekvő előny abból, amit most elmondtál, tehát nagyon sokféle strukturálatlan ilyen-olyan adattípusból mit tudunk kinyerni használatával?
Ez esetben picit ugye minden szentnek maga felé hajlik a keze, hadd beszéljek egy kicsit a képzésről. Ugye nekünk az a mottónk, hogy a mesterséges intelligenciával nem kiváltani kell a munkavállalókat, hanem tanítani őket. Használjuk fel az AI-nak az erejét arra, hogy jóból kiválók legyünk, hogy legyenek minél kiválóbbak a kollégák. És ennek megfelelően a képzésnek eddig olyan kész anyagai voltak, mondjuk gondolunk itt akár a régi tantermes képzésekre, vagy akár mondjuk a nemrégiben elindult ugye e-learningre, ami már sokkal digitalizáltabb, sokkal izgalmasabb, de mégis egy konkrét anyagra épül. A strukturálatlan adat itt jön a képbe, hogy amit az előbb említettem például, hogyha valaki mondjuk rámond telefonra teljesen alapvető struktúra nélkül, csak ami eszébe jut adatokat, információkat a cégről, akár ügyfelekről, bármi arról, amit szeretne megosztani a többiekkel, akkor ezt be lehet építeni a képzésbe. És innentől kezdve a többi kollégát föl lehet tanítani azzal a tudással, amit valakinek a fejéből letöltöttünk, és tulajdonképpen feltöltjük a többiekébe.
És döntéshozatal tekintetében mi az, ahol mondjuk egy ilyen felmondott autóban, ez nagyon tetszik, autóban hazafele felmondott pár gondolat segíteni tud a többieknek, mert mondjuk lehet, hogy elküldöm nekik e-mailben, MP3-ban, én egy ilyen régi típusú fickó vagyok, de mi az, amit mondjuk egy döntés előkészítő anyagban egy ilyen szoftveres megoldás támogatni tud.
Itt az ellenpéldát mindjárt hagy mondjam. Van olyan ügyfelünk, ahol például a vezető rendszeresen oszt meg ilyeneket a kollégákkal, és ezek valahol az inboxnak a tetején keletkeznek a másnap reggelre, és aztán utána szépen csúsznak lefele a
ülnek
nap folyamán.
Ülnek
a további strukturálatlan inputok, ha visszatérünk ide. Úgyhogy ez a legnagyobb hátránya, hogy elveszik ez a bizonyos adat, ha akkor azonnal nem dolgozzuk föl, akkor elvész. Viszont a mesterséges intelligenciával meg tudjuk megoldani, hogy ezeket akár évekre visszamenőleg úgy tudjuk tárolni, hogy aztán döntéseket tudjunk róla hozni, hogy ezek még egyébként használandó adatok, vagy esetleg már felül kell írni újakkal. Viszont ha használandók, akkor teljesen mindegy, hogy 3 évvel ezelőtt keletkezett, akkor még ettől független a mesterséges intelligencia mondjuk egy képzésanyagban továbbra is fel fogja használni. Ha már felülírjuk, akkor lehet, hogy már a tegnapi sem érvényes, mert azóta történt valami. Tehát ezt a fajta aktualitást, ezt nem tudjuk más módon egy képzésbe beépíteni. Tehát azt, hogy ha mi módosítunk egy tananyagon gyakorlatilag 8:00, akkor 8:01-kor már az azzal a képzéssel ellátottak gyakorlatilag ezt az információt kapják meg. Tegyük fel például, hogy egy retail boltban mondjuk megérkezik egy új termék. Nyilván ennek a betanítása hosszú idő volt korábban. Most ezt jóval gyorsabban meg lehet oldani, és gyakorlatilag egy olyan információt lehet a képzésbe beépíteni, hogyha valaki akkor 5 perc múlva ránéz arra az oktatási anyagra, már a legfrissebbet fogja benne megtalálni.
Nézzünk kicsit rá a felhasználói oldalra, persze tudom, hogy ezek is felhasználók voltak, akiket most említettél, hiszen a képzésnek is felhasználói vannak, de mondjuk egy közösségi médiának a felhasználói, vagy akár csak böngészőknek a felhasználói, azok ugye mindenféle algoritmus alapján kapják azt a tartalmat, amivel végül szembesülnek. Ez egy nagyon rejtélyes világ, erről szeretnélek kérdezni. Elsősorban arról, hogy a sok-sok adatból, a használat típusú adatokból ezek az algoritmusok hogyan rendeznek össze abbahagyhatatlan jellegű tartalmat akár a közösségi médiában.
Itt nagyon sok kulcsfogalmat lehet említeni, az egyik legfontosabb talán a mikrotargetálás. Tehát az, amire korábban nem volt alkalmas egy rendszer, hogy olyan mikroméretben targetálja a célcsoportot, ami akár egy embert is jelenthet ugye a szélsőséges esetben. Úgy kell elképzelni, én úgy szoktam ezt az egész algoritmus rendszert megvilágítani, hogy ez egy ipari méretű pszichológiára, vagy pszichológiai alapokra épülő logisztikai rendszer. Tehát gyakorlatilag mindenkinek kiviszi a csomagot, mindenkinek azt a csomagot viszi ki, amit ugye a feladó szeretne eljuttatni hozzá, de az olyan papírban van csomagolva, olyan úgy néz ki, olyan illattal van ellátva, úgy van kézbesítve, hogy ez tökéletesen megfeleljen annak az embernek az igényének, aki ezt kézbesítik. Az üzenet kvázi most ez esetben ugye a kommunikáció szempontból ugyanaz, de a csomagolás teljesen más. Személyre szabott, egyedi, úgymond mikrotargetált, tehát ez azt jelenti, hogy már nem csak nagy csoportokban tudunk gondolkodni, hanem egészen közvetlenül le tudjuk írni annak az embernek a személyiségét, vágyait, elképzeléseit, azt, hogy mire ugri, mik azok a gombok, amiket rajta lehet nyomogatni, hogy, ahogy szoktuk mondani. Tehát ebből a szempontból egy olyan szintre tud lépni ez a targetálás, ami eddig lehetetlen volt.
Hát szép lassan legalábbis körbe sasszéztük a politikai kommunikáció témáját, noha ezt még eddig nem hoztuk be, de hát a mikrotargetálás az ilyen értelemben felhívás keringőre. Az Obama kampányt emlegetik úgy, talán a másodikat, hogy eznek a mikrotargetálásnak ugye az ő csapata volt a megteremtője, az atya. Akkor még mesterséges intelligenciáról nem esett szó, legalábbis így a nyilvánosság előtt, lehet, hogy te már akkor hallottál róla, de az a fajta mikrotargetálás, az körülbelül egy ilyen, hát akkor mennyi lett, 8-10 éve van jelen, és feltételezem, hogy a politikai kommunikáció az azóta finomhangolta ezeket az eszközöket.
Valóban, amiről beszélünk, az még nincs 10 éves. Tehát 2016-ot szokták emlegetni ugye itt a kezdetnek. Sokan hallottak talán a Cambridge Analytica nevű cégről, ugye ennek a úgymond botránya, mert ebben szó kapcsolatban jegyeztük meg Cambridge Analytica botrány. Itt ugye úgy indult a történet, hogy 87 millió, ha jól emlékszem, 87 millió Facebook felhasználó adataiból csináltak ugye egy olyan rendszert, amiből utána targetálni tudták, tehát a célcsoportot meg tudták célozni, és igazából ez volt az a botrány, ami rávilágította a figyelmet arra, hogy mennyire sérülékenyek valójában a felhasználók, és mennyire fogalmuk sincs arról, hogy valójában nem ők irányítanak. És itt az algoritmusokra visszatérve, mindenki ismeri korábbról is már azt, amikor mondjuk a Facebook vagy a hasonló social media eszközök elkezdték azokat a dolgokat tolni elénk, amiket egyébként szeretünk. És az elején ez olyan kellemesnek tűnt, és olyan pozitívnak tűnt, hiszen nem kell olyanokat nézegetnünk, ami nem érdekel minket. Ugye, ha lépünk egy lépést vissza, és megnézzük, hogy ez az egész propaganda történet hogy indult, akkor gyakorlatilag mindig is úgy működött egy macska-eger játékban, hogy volt a propaganda elindítója, és ugye volt a célzottja. És az emberek, a célzottak mindig megpróbáltak ezelől ellépni valahogy, és mindig megpróbáltak kilépni valahogy ebből a célzásból, mindig védekeztek ellene. Csak korábban ez egy passzív védekezés volt, tehát mit tudtam csinálni, kikapcsoltam a tévét, azt mondtam, hogy akkor nem nézek tévét, ha abból csak propaganda jön. Mit tudtam csinálni? Elfordítottam a fejemet, nem nézek óriás plakátot, mert azon csak propaganda jön. De itt egyébként nem csak politikáról beszélhetünk, tehát beszélhetünk ugye túltolt vállalati reklámról is.
Értünk-e mindent? Tehát persze, természetesen.
Propaganda, csak azért akartam ezt jelezni, hogy propaganda alatt nem csak politikát értünk, hanem lehet például egy olyan élelmiszervállalat, ami túltolja egy bizonyos terméknek a reklámját, és már nagyon unalmas. Mit tudtunk csinálni? Elfordítottuk a fejünket. Tehát ez egyfajta passzív védekezés. Jött a következő lépés, amikor már aktívan tudtunk védekezni. Ide értjük például azt, hogy reklámblokkolókat telepítettünk ugye az internetre.
Majdnem azt mondom, régi szép idők.
Régi szép idők, így van. Amikor az volt, hogy különböző ilyen-olyan villogó, meg újabb ablakok, meg nem tudom, mik jelentek meg, és erre nagyon jól lehetett ugye reklámblokkolókat telepíteni, és akkor azt hittük megint, hogy megoldottuk a dolgot. Fölmentünk a Facebookra, mi történt? Volt egy olyan ismerősünk, aki rengeteg propagandát tolt valamilyen okból, tényleg megint csak lehet ez vállalati vagy politikai. Mit csináltunk? Letiltottuk. És nagyon büszkék voltunk magunkra, hogy aktívan tettünk valamit azért, hogy ugye ettől megmeneküljünk. De nem menekültünk meg, az igazság, mert tovább léptünk egy következő lépcsőfokra, amikor már valójában ugye, mi vagyunk az áru, mi vagyunk a termék, és nem az a fontos, és ez azt gondolom, hogy ez, ha az ember megérti, akkor egy nagyon nagy lépést tesz előre. Nem az a fontos, hogy mit látunk. Az a fontos, hogy mit nem látunk. Mi az, amit nem kapunk meg az algoritmusoktól. Mi az, ami nem jut el hozzánk. És igazából ez, ami igazán ijesztő ebben.
Miért? Ezt fejtsük. Van egy gondolatom, hogy miért mondod ezt, hogy mi az, amit nem látunk, és hogy ez az igazán izgalmas, de fejtsd ki, hogy miért gondolod, és utána majd esetleg vitatom.
Jó, menjünk bele. Tehát én azt gondolom, hogy egy cégnél teljesen természetes, hogyha én kommunikálok valamilyen termék előnyeiről, nem szeretném, ha találkozna az illető a másik cég hasonló termékével. Legyen ez egy kiegészítő termék, vagy legyen ez egy teljesen egyforma termék, ami nekem konkurencia. Persze, hogy nem akarom, hogy azzal találkozzon. A másik oldalról, ha a politika oldalát nézzük, hát szeretném én, hogyha az ellenfelem egyáltalán megjelenne az ő gondolataiban, egyáltalán tudná azt, hogy ő mit szeretne, mire készül a másik párt mondjuk, nem szeretném. Tehát igazából az én célom az, hogy teljes mértében elzárjam őt egy úgynevezett vélemény buborékba, ez megint csak egy sokszor használt kifejezés, ami arról szól, hogy önmagam is egy idő után szeretem körbevenni magamat olyanokkal, akik hasonlóan gondolkodnak, és így egy idő után megszűnik a kapcsolatom azzal a másik világgal, aki másképp gondolkodik, hogy ezt mennyire teszem meg, ez személyiségfüggő. Az algoritmusok viszont ennél keményebben gondolkodnak. Ők fekete-fehéren végzik a dolgokat, tehát ha egyszer az a feladat, hogy engem el kell zárni minden olyan információtól, ami akár csak megingatna engem abban a gondolatban, hogy én hogy viszonyulok mondjuk egy termékhez, egy párthoz, vagy egy automárkához, akkor ők ezt meg fogják tudni. Tenni.
Hú, de izgi, hát ugye itt három szereplő is van, és szerintem mind a háromnak megvan a maga szerepe. Egyfelől az algoritmusnak seckajednó, neki igazából tök mindegy, hogy ez a párt ki akar rekeszteni valakit, és valaki más nem. Ő, ahogy mondott, fekete-fehéren azt nézi, hogy a felhasználó mit szeret, mit nem szeret, mire reagál, azt fogja valamilyen módon tolni, mást meg nem. Ez egy gép. Vannak a párt vagy kereskedelmi cég, tök mindegy, akinek aktív érdeke az, hogy a másikról ne értesüljünk, meg ne kerüljön oda. Ez egy másik fajta megközelítés. És van a felhasználó, én, aki meg egyik megközelítő szerint ezt mondott, nem is tudok róla, hogy mi minden van még széles a világban. Másfelől, hát sétálunk bele ezek szerint abba a csapdába, hogy ugye adatokat szolgáltatunk folyamatosan magunkról, és ezzel letetjük a másik két szereplőt.
Ugye itt igen, visszatérek megint oda, hogy gyakorlatilag az elején ez még nagyon kellemes volt, hiszen nekem is jó, ha nem találkozom olyannal, amivel nem szeretnék találkozni. Például én úgy el fogjuk veszteni a hallgatók felét, nem szeretem a focit például, engem igazából nem érdekel. Innentől kezdve, ha nekem a Facebookon foci reklámok jönnének, vagy átigazolási hírek, vagy ami hasonlók, biztos, hogy tovább görgetnék. De nem is kapok ilyet. Miért nem kapok ilyet? Azért, mert soha nem kattintottam ilyenre, tehát az algoritmus már pontosan tudja, hogy nekem teljesen felesleges ilyeneket tolni. Mit kapok? Olyat, amit én szeretek, ezt most nem fogom megosztani a hallgatókkal, hogy miket kapok.
Óvatos ilyet. Ember.
Igen. De biztos vagyok benne, hogy ha most megnéznénk egymás mellett egymás Facebookját, akkor teljesen más látnánk, ugye az algoritmus által kirakva, azzal együtt, hogy hasonló a hátterünk, hasonló a szaktudásunk, hasonló helyről jövünk, stb. Nagyon sok hasonló dolgokkal foglalkoztunk, de mégis az, hogy éppen mi az, ami minket érdekel, ez teljesen különböző lehet. És innentől kezdve pedig azt látjuk, hogy amit nem kapunk meg, azt a nagy érdeklődéssel követnél az én képernyőmön, hogy na hát neked van olyan, hogy tényleg most mondok egy példát, flex, ez egy férfiak által nagyon kedvelt terület.
A foci is egyébként.
A foci is egyébként, csak ott már mondom, elvesztettük a hallgatók egy részét, elnézést érte. Tehát a flex mondjuk, nagyon sok olyan ember van, aki barkácsol hétvégén, ők nekik nyilván rendszeresen jönnek föl ilyen hirdetések. Valamiért nekem ez nem jön. Tehát, hogy ezeket például valaki vagy fölismeri, vagy nem ismeri föl, de minden esetben nagyon kényelmes. Csak ha tovább lépünk, és tovább gondolkodunk egy picit, és most el kell mesélnem azt az első alkalmat, amikor találkoztam egyébként a nagy nyelvi modellekkel, pontosabban a második volt, ha így konkrét akarok lenni. Először az semmi izgalmas, ugye én is ugyanazokat kérdezgettem, amikor megjelent az első nyilvános ChatGPT lehetőség, mit tudsz József Attiláról, meg tudsz-e Mákos Kalács receptet, és hasonlókat. És meglepő volt, hogy valamit tudott, valamit nem, jót kacagtunk rajta, amit nem tudott, érdekes volt, amit tudott. És talán a második alkalommal volt az, hogy egy picit hosszabb időn volt vele foglalkozni, és föltettem valami olyasmi kérdést, nem tudom már pontosan visszaidézni, hogy milyen véleményed a kritikus gondolkodásról. Tehát, hogy miért kell nekem elfogadni azt, amit te mondasz? Mitől az az igazság, amit te mondasz? Ezt most magyarázd el nekem. És hát vártam valami kamutna, hát őszintén, ugye akkor ez még tényleg a hallucinációban éltünk. És olyan megdöbbentő válasz érkezett, ami arra utalt, hogy sajnos ezt már nem tudom visszakeresni, pedig úgy megtenném, hogy hát végül is ez tőled függ, mondta ezt nekem vissza, hogy te mit hiszel el, mi az, ami neked fontos, mi az, ami neked beleillik a világképedbe, valahogy így fogalmazta meg. És ott ültem, és azon gondolkoztam, hogy hűha, ez valami komolyabb annál, mint amire én itt gondoltam. És ugye nagyon sok embernek adtam tanácsot az elmúlt évtizedekben, vállalatvezetőknek, politikusoknak, NGO vezetőknek, stb. És azt éreztem kommunikációs tanácsadóként, hogy azok, akiknek én tanácsot adtam, azok nem feltétlenül mindig voltak azon a szinten, azon az magabiztossági szinten, amiben ez a gép van. És akkor hol voltunk még az általános mesterséges intelligenciától és egyebektől. Szóval ott indult valahol el nekem az a munkám, hogy erre meg kell tanítani az embereket, mert ha erre nem tanítjuk meg az embereket, hogy ezt hogy kell kezelni, akkor ennek nagyon rossz vége lesz.
Ez itt a Krízisek és pofonok, Galambos Tamással, mesterséges intelligencia szakértővel, vállalati tanácsadóval, a Kognitúdó pontai társalapítójával beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.